hangja.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavra-kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tisza pártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata európai néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit és tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tisza párt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Babics Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak? Kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené. Miről beszélnek? Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s a árnyat festesz a városfalára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet.
Babics Mihály, Csak posta voltál című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Babics Mihály költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg, 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni szíjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később pedig elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. a Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Hideg fej és meleg szív kell a vezényléshez. Vajon Medvecki Ádám, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmester, aki hamarosan 85. születésnapját ünnepli. 1941-ben született Budapesten. Zongorázni tanult, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolán az ütőhangszer tanszakot végezte el. Mint ütőhangszeres 1960-tól 1969-ig a Magyar Állami Hangverseny zenekar tagja volt. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakára, ahol tanára Kórodi András volt. 1971-ben a megszerzett diploma után olaszországi kurzuson vett részt. 1969-ben bekerült a Magyar Állami Operaházba. Jelenleg is főmunkahelye. Volt korrepetitor, karmester, 1990-től 1993-ig pedig zeneigazgatója lett az operaháznak. 1974-től a zeneművészeti főiskolán tanít. 1987-től 1996-ig a Magyar Posta szimfonikus zenekarának zeneigazgatója volt. 1997-től a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestere lett. Európa szinte valamennyi országában szerepelt. Két alkalommal Amerikában is vezényelt. Medvecki Ádámmal Bércesi András beszélgetett.
Születésnaphoz közeli beszélgetésről van szó, és ez adja voltak éppen apropóját, akkor egy picit a családi albumot lapozzuk fel. Honnan jött a zene iránti érdeklődés, a zene iránti szeretet, és egy kicsit a családjáról is meséljen.
Hát ez a családból származik. Édesanyám a operaházak korrepetítora volt, és nagynénye volt a kornak egyik leghíresebb alténeklésnője, Bazilides Mária. Bazilides Mária volt, és közvetve a magyar zenét, szószoros értelemben Kodály, Bartók, és a népzenén alapuló iskolát, és a stílust, ezt agyatejjel szívtam magamba, hiszen ezeket hallottam nap, mint nap. Opera énekesek jöttek föl hozzánk, és olyan egyszer Osváth Júlia, egyszer Gyurkos, aztán Székely Mihály, Udvardi Tibor, a legkíves énekesek jöttek föl sokszor próbálni, mert akkor még az operában nem volt annyira kiterjesztett próbamódszer, mint mostanában. És hát nevelőapám is opera énekes, Katona Jós, hát ő is régóta nincs már, és akkor magyarázatképpen a szegény édesapámat a Malenki robot áldozata lett, 45-ben elvitték, és hát nem jött vissza. Aktát szedettek velük. Otthon az tele volt zenével, tulajdonképpen hát négyen voltunk testvérek, ebből hárman muzsikusok lettünk, nem véletlen. Egyedül Balázs öcsém, sajnos ő korán elment, ő az, aki hogy mondjam, normális életre adta magát. De benne is volt az zene iránti alázat és a szeretet. Az anyanyelvi fokon ment otthon a zenehallgatás, az operák, már gyerekkoromban jártam be operába, próbálkozni, amikor édesanyám még nem tudott óvodába se tenni, vagy nem tudom, akkor mit magával leültetett egy páholyba, tudta, hogy nem megyek onnan el, és most próba végén értem ment, és akkor szóval ott lőttem fel az operába, és ahol mint tag 56 évet töltöttem el ideig, 69-ben kerültem az operába. és testvéreim is zenészek voltak, mint mondtam, majdnem mindenki, a bátyám szórókürtöse a zenekarnak, húgom Katona Anikó pedig még most is korrepetitor, és sokáig karigazgatója is volt a színháznak, és most is hát a családi élet, ugye, hát ez számomra ez nagyon-nagyon szent dolog. Ember sokszor akaratán kívül problémát okoz magának és családjának, ez most erre most nem részletezem, ezt ezeket túl vagyok. És de ott is öt gyermekem van, és ott is az zenének központi helye van. Nem, egy valaki hivatásos muzsikus, Szabolcs fiam, nagyon jó karmester Győrbe, és a másik szintén zenével kapcsolatos, a színész fiam Balázs, mert Balázs a Kibik Színházak a tagja, és nagyon jó muzsikus, jazzdobos a Grund zenekarnak. De a többiek is mind közel állnak a zenéhez. Zongorázgattak hallás után, meg járnak, zenét hallgatnak, holiat. Szóval a zene az még most is, így is nálunk otthon, ez anyanyelvi fokon megy.
Mi az, amit ad a zene önnek, vagy mi hiányozna az életéből, ha nem lenne zene?
Hát a minden hiányozna. Engem az alapozott meg, megfogott kor a gyerekkoromtól fogva a hangoknak kifejezése, birodalma, hangoknak a csodája, hangszereknek. Elkezdtem zongorázni, és már akkor szóval olyasmit fejezheti az ember, amit nem nagyon lehet szóval kifejezni. Rossz indult emberek azt mondják, hogy az operát azért éneklik, mert olyan bugyott a szövegük, hogy nem lehetne mondani, csak elénekelni. Na most ennek a fordítottja van. Vannak érzések, ahol már a szó kevés. Egy Verdi fináléban, Verdi duettben, Wagner finál, vagy egy Mozart Puccini-ban, ott az nagyon még más dimenzióból, hogy nem lehet megfogalmazni, és amikor zenekar vagy kollégák felé, vagy növendékeim felé kérek egy kifejezést, instrukciót, akkor küszködöm a megfogalmazással. Zenét művelni szeretem, beszélni róla, pedig beszélni is kell róla, különösen, hogy a pedagógus az ember, meg kell mondani, hogy mit és hogyan, és merre. Megfoghatatlan dolgot próbál az ember megfogalmazni, egy másik dimenzióban lévő dolgot. És hogy a Skodály fogalmazta meg jól, hogy a zene olyan, mint a levegő, olyan életszükséglet. Nem lehet sokáig kibírni nélküle, mert megfullad az ember. És tényleg az zene nélkül, ami nyitja az értelmet és a lelket, nekem nem, mi is lettem volna belőle, gyerekkoromban akartam mozdonyvezető, meg focista lenni, de sok apró gyerekkori hülyeségek. Nem tudom, mi lettem volna, és én minden ezek a mostani digitális világban elvesztek úgy is, hogyha a zenében nem kapaszkodnék, és a hitbe nem kapaszkodnék be, mert mindenfajta műszaki dolog, ami most már elkáprátja az embert, sőt már fölöslegessé is teszi, ugye a mesterséges intelligencia, meg minden ehhez fogható félelmetes dolog, hogy a Madás ezt csodálatosan megérezte a falasszéredre, amikor csak az értelem, és a értelem vezeti az embert, és a hideg racionalizmus, és az érzelem, az és a lélek, az ma ez megsejtett, és sajnos most ez van, ez a globális idegenség, és a digitális technikának van sok jó oldala. Az ember hirtelen tudni akar valamit, szólok a családait, te nézd meg már, hogy ez és ez micsoda, vagy hogy hol lehet ez megtalálni, vagy és meg. De ugyanakkor sajnos rosszra is lehet használni. Rosszra, kegyetlen dolgokra, igazságtalan, rossz indulatú világ. Hát ez mint a atommal is lehet sok mindent gyógyítani, és mégis amikor föltalálták, másra használták sajnos.
Ha egy hétköznapi embernek el kell magyarázni, hogy egy karmester mit csinál, hogyan működik, akkor azt hogyan lehetne szavakba önteni a karmesternek a feladatát, a munkáját?
Nagyon sok rétű. Meg kell tanulni a partitúrát, meg kell tanulni elsősorban. Ki kell bokozni annak a zenei értelmét, meg kell egy kifejezésbeli koncepciót, egy technikai koncepciót, ugye, mert az is fontos, hogy ha ember egy ütembe hányszor emeli fel a kezét, négynegyedben osztja-e, vagy nem, vagy egy gyorsítás hogyan bonyolít le technikailag, egy megállás utáni továbbmenetet, ezek a technikailag is ki kell fejezni. És amikor ez megvan, akkor be kell tanítani. Hát most, hogyha opera esetében először az énekeseknek, aztán a zenekartagoknak, át kell adni, be kell tanítani. A betanítási munka nagyon fontos. Az ember ne hátráljon meg, és ne kelljen megalkudnia, és nem terrorisztikusan, hanem kizárólag a szeretet és a zene és a emberiség fegyverével az embereket oda vezetni, hogy megcsinálják azt, amit kér, és amiről szó van. És utána, amikor már ez megvan, akkor akkor fölteszik a pontot, az ír az előadás. Hát elsősorban félreérzetlenül kell a tempót megadni, hogy milyen sebességben játszanak, milyen karakterben, lassan, gyorsan, szenvedélyesen, játékosan. Aztán van a zenének egy csodálatos a halk, nyugalom és a csönd, amit nagyon nehéz megoldani. Szóval ezek, és aztán van ugyanakkor a drámai furiózó, meg a tempesztuózó, a viharossal, meg a dühötten, meg drámai módon. De nem lehet beskatolni, hogy csak ennyi és egy kifejezés van, végtelen. És sokszor azon veszem magam, hogy nem tudom szóba kifejezni magamat, hát a zene az azért zene, mert nem lehet szóba kifejezni. Majd ha tehetséges zene, utolsók esetleg meg tudják magyarázni, hogy miről van szó, de az sem biztos, hogy az úgy van, érezni kell, és ezt a ráérzést kell ezt a sugározhatni a zenekarral, hogy mi történik a darabban, kifejezést ott lenni, átadni, fegyelmezetten és nagyon-nagyon hideg fejjel kell lenni. Többen mondták, én először egy nagyon jó kollégámtól, ó, szegény már régen is, Erdélyi Miklósról hallottam először azt a szót, hogy hideg fej és meleg szív kell a vezéléshez. Fordítva, hogy a katasztrófa lenne. Hogy az ember forró fejjel és a tudatos kontroll teljes hiányával össze-vissza kalimpálna. És ez volt, hogy tudatosan mindig ott lenni, és ugyanakkor éreztetni a kifejezést, és így vezeti le egy előadást, egy zenekari koncertet, és nem szabad elfelezni, hogy emberekkel dolgozunk. Tehát nem alárendelt muzsikusokkal, annak a klarinétosnak, vagy a kürtösnek, épp olyan fontos az a szóló, hogy ilyen jól eljátsza, tehát haragos arcokat, meg tintorokat, meg fejcsóválásokat mellőzik el, mert az elész akarata nem hibázik. Nem, egy énekes sem. Sokszor volt már úgy, hogy egy érdekes bejött, elfejtett a szöveget, azt sem, hogy mikor az eleje után kiment, és nem szólt egy szót sem. Ilyen is van, és ez inkább humoros oldaláról fogja, mint az, hogy ledorogja. Éppen eléggé sok álmatlan éjszakája volt utána az illetőnek. Éppen elég volt. Ember központoság lenni, és mint mindent a szeretet kell, hogy vezéreljen, és az emberiség és a megértés.
Mennyire jelenhet meg a karmesternek a személyisége, az egyénisége a munkájában? Mennyire kell, hogy megjelenjen?
Hát körülbelül ez az, amit eddig megmondtam, hogy segítsen kifejezni az együtt muzsikálást, a kifejezést, és a technika, és ezt megbeszélje az elek, nem rákényszerítse. Szóval hatalmi szóval nem lehet ezt elírni. Ezt mondom, hogy itt arról van szó, hogy a vezénylés és a kísérlet és az opera az hangszeresmények a kísérlet, az a karmesternek a kamarazenéje, az együtt muzsikálás öröme, hogy alkalmazkodni a másikhoz. Nagyon sokszor kell alkalmazkodni. Hiába én vagyok a karmester, az áriákat, és azért Ferencsik Jánosról tanultam, azt az énekesre kell bízni, és kísérni őt. Ahogy ő énekel, úgy kell, abba a tempóba kell. Mert ő viszi a tapsot, ővi az ária, az alkalmazkodik. Másik fináléba, duettbe, recetióba vezetni kell. De egy áriában, és például hát ugye egy-egy darabnak több szerepoztása van. Legutóbb csináltam egy trubadurt még, amikor ugye még mozgásképes voltam, és sokat dirigáltam. Akkor is a Luna Grófot két teljesen más karakterű énekes énekelte felváltva, és tudom, hogy egyik az áriát szélesebben szereti, mert öblös hangja van, másiknak meg mozgékonyabb, erőteljesebb, akkor az nyilván az előre kell vinni tempóban, hogy az érvényesüljön, az energia. És a széles ívű legátót, aki énekel, az lassabb időt kell hagyni. Azt mondom, hogy itt minden operánál, meg, de nem tudom operánál, mindig odalokodunk ki, mert hát ott dolgoztam, annak tagja vagyok még most is, örökös tag. De a szimfóniáknál is ez van. Egy hangszer szólónál, Újvilág szimfónia, angol kürt szóló, vagy Daphnis és Chloé fuvola szóló, vagy most sorolhatnám. Ott sokszor azért a szólistát kell kísérni. Mert az az ő magánszáma, egy faun délutánja fuvolázása, egy ajdanilus fartjárjának az oboa szólója, vagy egy trompita szóló valahol Verdinél, ezeknél mind kicsit alkalmazkodni kell. Tehát társasjáték egy csodálatos társasjáték.
Van emlékezetes előadás, vagy ami úgy közelebb áll a szívéhez, így az emlékeiben, vagy emlékezetesebb zenedarab?
Hát egy kiragadott nincs. Nagyon sok szép előadást csináltam, a síres énekesekkel. Nem sorolok, nem kezdem a felsorolását, mert akkor hát, ha igazságnak is többeket kihagyok, de Obrasszava, akkor Nyeszterenko, nem véletlen velük kezdem a kék szakállóval, akkor Bergonci, Cafuccilli, Renata Scotto, Anya Szilia, Teo Ádám, sok, nagyon sok, Aragal, sok énekessel dolgoztam, és sok nagyon, nagyon sok híres szólistával is, mint zenekartók. Most már Hekedűs, Gidon Krémerrel dolgoztam, akkor Kertler Endrével, ugye Hekedesek. De nem csak a külföldieket, aztán kellene van kiváló muzsikusokkal. Nekem élvény volt, hát ugye legnagyobb sokat tanultam Ferencsik Jánostól, mert az ő zenekarában dolgoztam 9 évig, mint üsdobos állami hangverésre zenekarban, és onnan aztán fölálltam, felvételiztem ebbe az épületbe, és 67-ben fölvettek, és elégeztem 70-ben, és az volt ez a két épület az otthonom, főleg az opera, mert az, hogy a gyökerek még, ott még mélyebbek, de itt is, mind a két helyen már gyerekkoromtól jártam, és itt is eszem, hogy zenekaritag gyűltem a üsdob mellett, aztán 74-től tanítottam vezettem a stúdiózenekart, és most egyszer akartam mondani a Student Orchestert idegenül, a növendékzenekart. A növendékzenekart, utána énekesekkel dolgoztam, szerepgyakorlatot, akkor korrepetitortal szakon tanítottam, és most karmesterként utazott tanítom. Ez operában is, és tegnap is volt egy nagyon szép jelentőségem, egy Egmondi tánc vezényeltem az operába nyitóként, és nagyon ritkán még így ülő állapotban, és amihez tudok, amihez nagyjából vatom kívülről, hogy a szemem se az igazi, na mindegy, de hát ez most van. És lesz egy koncertem július 1-én, itt egész estés a Szent István Gimnázium, Szent István Szimfonikus Zenekarral. És erre készülök, és ugyanúgy izgalommal és ugyanúgy odaadással, mint 60 évvel ezelőtt, sőt, most még több időm alaposan átgondolni, mert ritkábban veszényelek.
Manapság a klasszikus zene távolabb van talán az emberektől, vagy nem ér el annyira az emberekhez. Mi lehet ennek az oka?
A kínálat fordult meg. Régen úgy a tévében, úgy veszem észre, úgy a tévében, mint a rádióban, jóval több volt a komoly zenei műsor. Jóval több volt a komoly zenei, de meg az ilyen műsorokban, mint a Szívküldi Szívnek szívesen, még ott is opera részletek mentek. Egy Wotan búcsúja, Tűzvarázs, vagy Pillangó nagyárja, Trubadur cigány kórus, ilyeneket küre. Most én nem nézem le a könnyű zenét, mert az is jó zene. Jó zene, és valakor jól csinálják, és az ezek egy ága. Csak most valahogy, például most a gyerekek beszélgetnek, na, jöttök este koncertre, akkor tudom, hogy nem a Bartók Monos négyesre mennek, hanem csápolni a Budapest Centerbe, vagy akárhova, hogy ott nem tudom, melyik együttes fog játszani. Számomra most akkor a koncertfogalma ez jelenti sajnos. És a kínálat fordult meg, és ez érezhető, de azért van remény rám, mert sokszor csinálunk, nem csak én már régebben, de kormányosan kollégák ifjúsági koncerteket. A fiam is nagyon sokat vezényel, a ifjúságra a komoly zenébe belevezeti, tehát nincs feladó a harcra, mindig az arány. De hát és az embereknek a nyíltabb, egyértelműbb szórakozás egy jó pesgőr ritmusú tánc ritmus. Dallamról nem igen beszélek, mert az inkább a szöveg és a dinamika az, ami dominál. De az vagy az embert jobban rabul ejti. Persze lehet, hogy most csak a megszépítő beszél, mert régen is azért az osztálytársaim azok a hogy jöjj vissza hozzám, meg ezeket énekelték, meg amikor a nagy slágereket, amit a nagy-nagy táncdalénekesek, Vámosi János, Zárai Márta, ezek voltak, ezeknek a slágerei voltak szintén, de valahogy úgy éreztem, hogy valahogy, hogy na, szóval nem reménytelen a dolog, mert vannak ifjúsági bérletek, vannak ifjúsági hangversenyek, ahol tele vannak, és azért tudják, hogy ez is létezik. Ez is létezik.
Nagyon fontos az életében. Mit ad önnek a hit, vagy hogyan alapot. Szűrte át az életét?
Egy biztos alapot, és egy meredéket, erőt és támaszt. Mindenfajta problémában, mindenfajta kényes helyzetben, bármi éri az embert, nem szabad elhagyni magát. És én tulajdonképpen nem is a nevelés, mert az életnek a folyamata, amikor ahogy kikerültem egy-egy rossz periódusból, ahogy éreztem, hogy megkaptam a mentővet, és utánam nyúlt, utánam nyúlt Jézus, mint az elveszett bárányért. Éreztem is valahogy, vagy fokról fokra, jó, nem, erre neveltek, de inkább az a élet és életnek a csodája, és az egész teremtett mindenség alakította bennem ezt a hitet. Persze ember gyarló, és ez a hit is sokszor ingadozik, és csak mechanikus szokása akar fajulni, de ez ellen kell küzdeni, hogy ez megalapozott konkrét leszem. Ugye van a miségben az a tétel, a krédo. Hiszek. Ez Ferencsik János mondta, akár meg Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédo indítás. Azt mondja, kérem szépen, a krédo nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem. Óriási különbség. És akkor a zenébe is ezt tudja kifejezni a például a zene. Hogy más a kréd, hogy a egész liturgikus imákat a miségnek és a szent daraboknak, egy Mozart requiemnek, vagy egy akár egy Bach oratóriumnak, hogy annak szöge volt, et resurrexit, akkor kipattan a zene, kipattan a sírból az egész világ. És akkor nem csak a megváltó, hanem mi is vele együtt. A zene ez nagy mértékben hozzásegít, de hogyha konkrétan nekem mindent jelent, és az a hite alapja, és megpróbálok, ez, hogy ez komolyabb legyen, nagyon-nagyon nehéz, nehogy nagyon nehéz, mert nagyon igazi hit az komoly önuralommal, önfegyelemmel, tűréssel, megértéssel, türelemmel pár kell, hogy párosuljon, és ez manapság sokszor nagyon nehéz. És ilyenkor azért mégis ember, ha hor bennem valami, akkor félrevonulok, és eszembe jut egy imádság, és akkor az rögtön helyre tesz mindent. És ebben reménykedem, hogy most, amikor olyan sok ferdenézet kezd uralkodni a világban, hogy ez a hit ez megad, és néha nagyon biztató jeleket látok, hogy ifjúsági táborok, hittantáborok, ugye ez nagyon unokáim is járnak ide-oda, hogy vannak, és megpróbál az emberiség ebből a lelki tartalmatlan és önző anyagias világból valahova egy lelki magaslatokba kerülni. Ezek sokszor pátosztak tűnnek ezek a szavak, és hitremény szeret az ember, hogyha mondja, akkor sokszor mosolyra fordul a gyerekek szája, vagy ugye már hagyd ezt a hülyes szöveget, vagy nem szabad hagyni. Ez komolyan kell venni, család, haza, ezeket a fogalmak, ez szent, és nagyon nehéz, mert olyan hatalmi harcok vannak a világban, amik ezt nagyon megakadályozzák, és csak a szeretet fegyverével, megküzdésen, nem erőszakkal. Nem, hogy na, hogy te, ha te úgy, akkor én is nem. Ahogy a Honegger Jean d'Arc című oratóriájában van egy mondat, az én fegyverem mindennél erősebb, mondja már, miközben készül a mágiára, a szeretet. És az ennek ilyenkor csodálatosan emlék. Hogy egy valaki, aki halálra készül, és szeret és megbocsát mindenkinek, ez csak egy valakire volt képes, aki fölött volt a kereszten, és ő megbocsátott annak, aki ezt. Szóval ez a példamutató dolog, hogy olyan türelemmel, szeretettel megérte. És aztán egy másik, azt hiszed Ferencnek a Isten dicséret a Nafinuszában egy olyan mondat, ami egy kedvenc mondatom, és áldjon a szelíd, ki békén tűr, ki enged társának, és a beteg ágyon hálát ad, és ezért méltó jutalmat az égben kap. Lehet, hogy nem teljesen pontosan így van a szórend, de ezek a szavak vannak. Ezek számomra nagyon nehéz, és sokszor azon veszem észre magam, hogy bennem is, hogy ez egy mechanikus dolog, és akkor már hazugnak érzem magam egész lelki belsejét, és akkor újra sikerül föltöltenem magam.
Igen, hát a lelket is karban kell tartani.
Persze, vigyázni kell rá.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Thank you. Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti. Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a Mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a Mester és Úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön? A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztinában, és közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban öltsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak